Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Jézus Krisztus, valóban eláll a szavunk, és csodálkozunk, bár csak tudnánk igazán gyermeki szívvel újra és újra megdöbbenni azon, hogy a szolgák bűnéért az Úr fizet, hogy a nyájőrző hal meg a juhokért, hogy te, aki világosságból és szentségből jössz, és te magad vagy a világosság, engeded körülvenni magad a mi sötétségünkkel, magadra vetted a mi szégyenünket és a mi bűnünket. Áldunk téged, nyájőrző, áldunk téged, világosság, áldunk Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy ez nem emlékünnep, amit ma ülünk, és ami most következik, hanem a te jelenlétednek az ünnepe lehet most is. Köszönjük, hogy most is hívsz minket a terített asztalhoz, a következő napokon majd többször is, hogyha szokatlan körülmények között, akkor is a te jelenlétedbe. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy hajlandó vagy velünk még mindig szóba állni, a tiédnek nevezel és azzá is teszel. Köszönjük, hogy most is van számunkra üzeneted. Kérünk, hogy törd át a mi fáradtságunkat, fásultságunkat, hitetlenségünket. Szentelj meg minket. Légy a mi fülünkkel és a mi szívünkkel még inkább. Hadd legyen bennünk életté a te szavad. Áldj meg így a te jelenléteddel. Amen. Isten igéjét a János evangéliumából olvassuk, már hosszú hetek és hónapok óta folyamatosan. Most a 18. fejezethez érkeztünk, a 18. fejezetnek az első 11 verséből olvasom Jézus elfogatásának történetét. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és oda ment fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig, tudva mindazt, amire elvár, előlépett, és így szólt hozzájuk: kit kerestek? Azok így feleltek: a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: a názáreti Jézust. Jézus így szólt: megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: tedd a hüvelyébe a kardodat, vajon nem kell-e kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Különös történet van előttünk, annak a története, ahogyan az Úr Jézust el akarják fogni, hatalmukba akarják keríteni, és eközben derül ki, hogy ő mindenek fölött való Úr nyilvánvalóan. Meg akarják szégyeníteni, és ennek a történetnek a végére ragyog fel majd igazán az ő dicsősége. El akarják árulni, és úgy viselkedik, mint aki uralja az eseményeket. Akadályt akarnak gördíteni az ő áldott munkája útjába, és közben megvalósítja az emberiség megváltásának a nagy tervét. Úgy áll előttünk ebben a történetben Jézus, mint aki mindenható Isten, mint aki az övéi iránt hűséges, szerető és gondoskodó mester, és mint aki halálig hűséges megváltó. Látjuk az előző jelenetekben, az előző fejezetekben, János olyan bőven beavatott minket mindabba, ami az utolsó vacsora asztalánál elhangzott és történt, sőt, még Jézus búcsú beszédeibe is összeáll a nagy kép a múltról és a jövőről, Jézus az övéi között maradásáról a Szentlélek által, sőt, még Jézus imádságába is beavat minket az apostol az előző fejezetben, és ezek után újra aktívvá válnak az események, látjuk Jézust azon a hegyen, abban a kertben, ahol várakozik az őt elfogó csapatra. Milyen különös, ahogyan itt úgy fogadja az érkező katonákat, a templomőrségnek a különítményét és Júdást, mint valami házigazda. Jönnek fáklyákkal és botokkal, kardokkal, fegyverekkel, próbálják bekeríteni, próbálják kézre keríteni Jézust, ő pedig előlép, ő szólal meg, mint aki fogadja őket, és ő kezdeményez, kit kerestek. Nem így szokott viselkedni valaki, aki menekül az üldözői elől. Mint hogyha megkönnyítené egyébként is Júdásnak ezt az egészet. Júdás jól ismerte Jézusnak ezt a kedvelt tartózkodási helyét. Bent a városban, a nagy ünnep előtti napokban nem lehet Jézust elfogni kockázat nélkül, hiszen nagyon népszerű, akár zendülés is támadhatna, akár tömegek állhatnának mellé. Titokban csöndesen kell elfogni, ki kell kutatni az ő rejtek helyét, de Jézus egyáltalán nem menekül semmiféle rejtek helyre. Még a húsvéti vacsorát nyugodtan akarta elfogyasztani az övéivel, a kenyeret, a poharat, a jelet az ő megtöretett testéről még meghagyta nekik, utána pedig az üldözői elé lép, és megmutatja magát. Olyan nagyon nincs is szükség arra az áruló csókra, hiszen ő irányítja az eseményeket. A következő döbbenet, ahogyan válaszol az ő kérdésükre, meglepetten felelnek neki, kit kerestek, a názáreti Jézust, és a válasza, én vagyok, itt egy döbbenetes hatást vált ki az evangélista leírásában, megtántorodtak ezekre a szavakra, és a földre estek. Ha próbáljuk magunk elé képzelni azt a jelenetet, megakadunk. Mi az, hogy ott van egy felfegyverzett csapat, tudták, hogy Jézusért jönnek, ez volt a céljuk, a régi terv, most van az akció, és gyerünk, teljes lendülettel elkezdték megvalósítani. És amikor kiderül, hogy ő az, akit éppen keresünk, akkor mindenki hátra tántorodik és a földre esik. Mégis mi volt az az erő, ami a földre lökte őket? Olvastam olyan írásmagyarázatot, amely szerint annyira megbotránkoztatta őket ez az istenkáromlás. Jézus a szent szavakat veszi az ajkára, amit az atya is mondott, amit Isten mond az égő csipkebokorban Mózesnek, én vagyok, vagyok, aki vagyok. Hogy ilyen Isten káromlást hallani nehéz lehetett, és talán ez fejezik ki, nem, valahogy nem áll össze. Nem ez jellemző rájuk azon az estén se, és a továbbiakban sem. Valami hátra tántorítja őket. Nem a meggyőződés, nem a vélekedés, hanem az erő. Jézus szavaiból áradó erő. Ahogyan Jézus bemutatkozik lépésről lépésre, egyre teljesebben minden oldaláról sorba az evangélium fejezeteiben, Én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az ajtó. És amikor a 13. fejezetben a lábmosás történetében tanítja őket, akkor még azt is mondja, hogy ti így hívtok engem mester és uram, és jól mondjátok, mert én vagyok. Ezek mind az Isten egyedi szavai, mind az Isten hatalmát kifejező bemutatkozások. És amikor Jézus ezeket elmondja, akkor összhangba hozza a mennyei urat, a mindenható atyát, a mi legelemibb szükségleteinkkel, a mi törékeny életünkkel, akiknek kenyérre, vízre, világosságra van szükségünk. Azt mondja, hogy én vagyok a mindenható, a mérhetetlen Úr, de a számatokra akarok ott lenni és veletek lenni. És most, amikor elhangzanak ezek a szavak, minden külön hókusz-pókusz nélkül olyan erejük van, hogy megtorpan a felfegyverzett csapat, és hátraesik. De az Úr Jézus, aki irányítja itt is teljes hatalommal az eseményeket, folytatja, és újra válaszol. Kit kerestek? Megmondtam, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni. Komoly esély volt arra egy-egy ilyen helyzetben, és ez volt a normális, a logikus, hogy ha valakit elfognak, akkor a követőit is begyűjtik. Ha egy mozgalmat akarnak csírájában eltaposni, akkor azt a maroknyi, azt a tucatnyi embert, akik már 3 éve éjjel-nappal és éjjel-nappal ott vannak a vezető körül, hát persze, hogy őket is el kellene hallgattatni. Ez lenne a logikus. Én könnyen el tudom képzelni, hogy erre is készült az a csapat. De az eseményeket az Úr irányítja. És őt nem elfogják, hanem ő szinte parancsszóval rendelkezik. Még ebben a helyzetben is, mint aki nyújtja a kezét, tessék, kötözzetek meg, őket hagyjátok elmenni. Úgy lesz minden, ahogyan rendelkezik. A gyengéden szerető mester nagyon jól tudja, hogy az övéi életében még nem jött el az ideje a vértanúságnak. Később majd igen. Úgy tudjuk az egyházi hagyományból, hogy majdnem mindannyian vértanúk lesznek évtizedekkel később. Egyelőre az az Uruk akarata, hogy mehessenek, hogy még készüljenek. Elsősorban, hogy még megéljék a feltámadás csodáját, a Szentlélek eljövetelét, hogy ráléphessenek arra a küldetésre, amire rendelte őket. Olyan sokan félünk és aggódunk mostanában sok minden miatt, sokan a járvány miatt is, nem a hírekből, nem mások beszédéből, hanem saját betegágyukon kell, hogy átéljék azt, hogy nincs védekezés. Azt hittem magamról, hogy viszonylag egészséges és erős a szervezetem, és van, ami le tud dönteni engem is úgy, hogy az életem kerül kétségbe. Sokan átélték ezt mostanában, vagy ők maguk, vagy szeretteik. Milyen jó ebben a helyzetben pontosan tudni, hogy az a mester, akit elfoghatónak hittek, nagyon gyengének hittek azon az éjszakán, aki fölött már-már diadalt véltek aratni, rendelkezik arról, hogy minek, mikor van itt az ideje, és nem magára gondolt ő ott sem, hanem ránk, mint ahogy most is rólunk gondoskodik. Tudja, hogy mit akar veled kezdeni, testvérem. Tudja, hogy miért tart meg. Tudja, hogy mi az igazán jó mindannyiunknak. Lehet benne bízni most is. És miután ezek a szavak elhangzanak, furcsa módon Péter ott még egy kicsit megnehezíti a folytatást, ahelyett, hogy menne, élne a lehetőséggel, előveszi a nála levő szabját, és valakinek a fejére akar sújtani. Hősiesen levág egy fület. Gondolom, hogy nem pontosan így tervezte a mozdulatot. Próbálok belegondolni, hogy mégis mire számíthatott Péter, mi volt a terve. A lehető legrosszabb akciófilmekben működik csak az a jelenet, hogy a főhősnél ott van egy szál fegyver, körbeállják 20-an, állik felfegyverezve, és ő talál, és ő mindenkit lelő, a többiek pedig mellé lőnek. Ismerjük a vacak akciófilmekből ezt a jelenetet. Péter nem nagyon számíthatott az egy szál kardjával valami hasonlóra. Meg akart volna halni Jézussal együtt, vagy ő maga se tudta, hogy mit csinál. Egyszerűen csak olyan volt, amilyen szokott, heves, meggondolatlan. Nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy Jézus döbbenetes módon megállítja az ott kibontakozó eseményeket, az erőszakot. Péterre szól rá, tedd el a kardod, nem ez az Isten megoldása a számodra. A főpap rabszolgája van szemben, ő az egyetlen sebesült. A nevéből arra következtetnek a magyarázók, talán arab származású idegen, és lehet, hogy nem is érti az eseményeket, rossz helyen állt, ott állt a közelben az első sorban. Ő a sebesült, akinek a füléből, a fejéből dől a vér. Döbbenetes, ahogyan Jézus megáll, és ezt az embert először is meggyógyítja. Ő tudja azt, hogy hol vagyunk, azt, hogy hogyan állunk ő vele, melyik oldalon, mit értünk, mit nem értünk, milyen sebeket hordozunk, és figyel az ő kereszt útjának előestéjén is, egyen-egyenként mindenkire. Irányítja az eseményeket, mint mindenható Úr, úgy van jelen, mint az övéit védő és az övéiről gondoskodó Mester, de úgy is van jelen, mint a keresztre tudatosan készülő megváltó. Figyeljünk ezekre a szavakra még, amiket Péternek mond. Nem kell-e kiinnom azt a poharat, amit az Atya adott nekem. A Biblia világosan elmondja nekünk, hogy minden engedetlenségünk, minden önfejűségünk, az Isten hatalma elleni minden lázadásunk olyan, mint egy-egy keserű csepp, ami gyűlik a mi életünk ítéletének a nagy poharában. Amikor Isten saját maga számára megteremtett bennünket, és rendet szabott, törvényt szabott, az ember életére nézve, amikor önmaga partnerévé avatja az embert a teremtésben, akkor azt is megmondja, hogy hogyan lehet és hogyan nem lehet, mi az élet és mi a halál. És amióta az ember a halál útján jár, azóta cseppenként gyűlik ellenünk az a keserű pohár, amit az Isten igazsága szerint mindannyiunknak ki kellene ürítenünk. Ezzel a képpel él ott Jézus. Nincsen idő hosszan magyarázni akkor a kertben, de az övéi értik. Pontosabban annyira beléjük vésődött, hogy később nagyon megjegyezték és megértették. Ki kell innom azt a poharat, amit az Atya adott nekem. Ezért jöttem. Komolyan vesszük-e, hogy ezt a poharat mi helyettünk is Jézus itta ki? Amikor elpazaroljuk az életünket, amikor az önfejűségünk vagy az önimádatunk rombolja a kapcsolatainkat és más embereket magunk körül, amikor A beszédünkben méreg van, mert a szívünkben is méreg van, és ezt adjuk tovább. Amikor rágalmazzuk egymást, amikor önmagunk dicsőségére törekszünk, amikor a hitetlenségünk gyümölcseit aratjuk, mi is ennek a pohárnak a keserű cseppjeit gyűjtögetjük. És Jézus azon az éjszakán nem tévesztette szem elől a célt, neki kell kiinnia azt a poharat, az egészet. Olyannyira, hogy a hitvallásunk mondja, meghal a kereszten, és utána szállt alá a poklokra, mert az egészet, az utolsó cseppig, ami büntetésünk összességét kellett, hogy magára vegye. Ennyire igaz ránk nézve is, hogy ő kiitta, magához vette azért, hogy adhasson nekünk egy másik poharat, ugyanazon az estén az a másik pohár is az ő kezükbe került, mégpedig kézzel foghatóan, hiszen ez az úrvacsora szereztetésének az estéje, amikor Jézus arról beszél, mutatja meg és ízlelteti meg a tanítványaival. Ez a pohár az új szövetség, rajtam keresztül az atyához. Meg fogjátok látni, az, ami velem történik, nem véletlen, nem az emberek gonoszsága folytán, nem baleset és nem tragédia, hanem az Atya akarata és az én engedelmességem, azért, hogy nektek életetek legyen. Vegyétek ezt a poharat, a szövetségnek a poharát, én iszom ki az Isten haragjának a poharát. Azt mondta az övéiről, hogy azok hadd menjenek el, és gondolhatunk úgy erre az egész történetre, Isten az ő fia engedelmességéért, ezt mondja rólunk is. Engedtessék el az adósságuk, az egész adósságuk, mert az utolsó fillérig kiegyenlítést nyert. Bocsáttassanak el az átok alól, mert az az átok a kereszt által már áldássá vált számukra. Bocsáttassanak el a büntetés alól. Azt a büntetést valaki már átvállalta. És bocsáttassanak el a kárhozat fogságából, mert valaki már megjárta értük a poklot, és kijött, kitört onnan, győzött, hogy életük legyen. Így kellett beteljesedni annak, amit Isten nem csak hogy előre eltervezett, írásba is adott 700 évvel Jézus szenvedése előtt. Ő lesz az, akinek a sebei által meggyógyulhatunk. Hát milyen jó ezen az ünnepen is oda képzelni magunkat a kertbe. Jézus áll a középen, egyáltalán nem riadt és nem menekül, hanem rendelkezik, megy a keresztre, megy az áldozatot bemutatni, rendelkezik az övéiről, megvédi a meggondolatlan Pétert, helyre teszi, útra teszi és pályára állítja a továbbiakra nézve, gyógyítja még az ellenségeit is, és fölteszi nekünk is most azt a kérdést, kit keresünk. Keressük a mi megváltónkat. Amen. Maradjunk egy percre csöndben, és vigyük Isten elé imádságunkat. Jézus Krisztus, csodálunk téged, ahogyan ura voltál az eseményeknek akkor, ahogyan nem feledkeztél meg az ilyet és értetlen tanítványaidról, ahogyan még az ellenségben is észrevetted a szenvedőt, és képes voltál segíteni, ahogyan készültél arra a kimondhatatlan útra, áldozatra, ami a tied volt. Áldunk téged, mert te ittad ki az igazságos haragnak a poharát, azért, hogy mi azt a másik poharat kapjuk, amit most is majd a kezünkbe vehetünk a következő napokon, a te szövetségednek a poharát. Áldunk téged, szeretnénk veled tartani, úgy, mint néped, úgy, mint tanítványaid. Szeretnénk abból élni, amit elhoztál nekünk. Köszönjük, hogy ismered a hétköznapjainkat, a félelmeinket. Köszönjük, hogy tele lehetünk a te igéddel, hiszen annyi alkalmat adsz most is, ezen az ünnepen is, az elmélyülésre, az előtted való elcsendesedésre. Bocsáss meg, hogy bennünk van az akadály. Mi vagyunk, akik sokszor ennek a világnak a zajában, a saját terveink, dolgaink, ügyeink zajában nem szakítunk rád időt, tovább rohanunk. Mi vagyunk, akik jól tudjuk az elméletet, és bele is fásulunk talán, de olyan kevéssé jellemző ránk, hogy leborulnánk előtted, és kérnénk a te kegyelmedet. Kérünk, hogy ebben újíts meg most minket. Ismered a szívünket, gyávaságunkat, megalkuvásunkat, mindazt, amivel mi járultunk hozzához a keserű pohárhoz. Köszönjük, hogy te magadhoz vetted. Köszönjük, hogy mára is vonatkozik mindaz, amit te ott elvégeztél, és minket is szabadon akarsz bocsátani. Hadd éljünk hát ebben a szabadságban, próbálgassuk, hadd lépjünk benne ma is egyet, hadd vigyük eléd az örömünket. Köszönjük, hogy bár most a nagy csütörtöki történetnél tartunk, de ismerjük a folytatást, a te feltámadásodat, uralmadat. Hadd örüljünk már ma is annak. És kérünk, adj nekünk olyan életet, hogy lássák rajtunk, érzékeljék és megkívánják mások ezt az örömet. Kérünk a szenvedőkért, betegeinkért. Köszönjük azokat, akik, ha lassan is, de tapasztalhatják már a te gyógyító kegyelmedet. Köszönjük azokat, akik hűséggel ápolják a betegeiket, és kitartással, szeretettel. Kérünk, adj nekik továbbra is erőt. Kérünk azokért, akik nem testileg betegek, de a lelkük éhes, fáradt, félelemmel vagy bűnbánattal van tele. Köszönjük, hogy mindegyikre te adhatsz enyhülést, sőt megoldást. Kérünk, hogy szerte a világon hadd mutassa meg a te néped azt, hogy ki vagy te. Hadd lássák ezt rajtunk is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.